Nechas to Zaharum. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, a te szereteted, ami emberi képzeletünket felmúlja. Te, aki minket, ellenségeinket úgy győzöl le a szeretet fegyverével, hogy a te emberfölötti szereteteddel lenyűgözöd a mi szívünket. Egyszerűen nem állhatunk ellen annak a szeretetnek, amellyel Jézus Krisztusban felénk fordultál. Halálos szeretet az Uram, és bocsásd meg, amikor értetlenek vagyunk, bocsásd meg, amikor már úgy megszoktuk, és annyira hozzászoktunk ahhoz a gondolathoz, hogy a te szent fiad az életét adta értünk. Pedig ebben van minden győzelem, ebben van minden erő és hatalom. Köszönjük, hogy ez az a győztes evangélium, ami 2000 év óta győzelemre viszi a te szent munkádat. Üdvösségre juttat milliókat és milliókat, és egykor mi is ott állhatunk majd szent színed előtt, fehér ruhába, pálmággal a kezünkben. Ha mi is megtisztítjuk ruháinkat a bárány vérében. Köszönjük ezt a szent győzedelmes életet, amelyet felkínáltál nekünk, ami drága Urunkban, Jézus Krisztusban. Add, hogy megérthessük, Uram, hogy egyedül tied a győzelem. Mi csak ebből a győzelemből részesülhetünk, a te győztes gyermekeidhez, népedhez tartozhatunk. Hadd értsük meg, Uram, a győzelem titkát. Hadd értsük meg azt, hogy hogyan élhetünk a te néped ma ebben az egyre sötétedő világban mégis győzelmes életet. Bár csak megérthetnénk igazán, bár csak hihetnénk neked, Úr Jézus, könyörülj meg rajtunk ma is, most, itt is, a te igéd által. Amen. Olvasom tehát a Gedeon történetét, most a 7. fejezet első 8 versét olvasom, majd a 7. fejezet 15-től 25. versét. Tehát először a 7. fejezet első 8 versét. Korán reggel fölkerekedett Jerubbaál, azaz Gedeon egész hadi népével, és tábort ütött a Harod forrásnál. Midján tábora tőle északra volt, a Móre halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak: túl sok ez a nép, amely veled van. Nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még úgy fog dicsekedni Izrael velem szemben, a saját kezem szabadított meg engem. Most azért hirdess ki a nép előtt, aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék Gileát hegyvidékéről. Erre visszatért a hadi népből 22 000 ember, és csak 10 000 maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr: még ez a nép is sok. Vezesd le őket a visszhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen veled. Akkor Gedeon levezette a népet a vízhez. Az Úr pedig ezt mondta neki: mindazokat, akik a nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldosa, állíts külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azok, akik nyaldosták a vizet, 300-an voltak. A nép többi része letérdelve, kezét szájához emelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak: ezzel a 300 emberrel, akik nyaldossák a vizet, szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet és amazoknak a kürtjeit, a többi Izraelből való férfit pedig elküldte, mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál. Midján tábora alattuk volt a síkságon. És a 15. verstől olvasom: amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak megfejtését, leborult imádkozni. Aztán visszatért Izrael táborába, és azt mondta: keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midján táborát. A 300 ember 3 csapatra oszlott, mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, meg egy üres cserépfazekat és egy fákját a fazékban. Majd ezt mondta nekik: figyeljetek engem, és ugyanazt tegyétek, amikor elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit majd én teszek. Ha megfújom a kürtöt én, meg mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket a tábor körül. Mindenütt kiáltsátok az Úrért és Gedeonért. Amikor Gedeon és 100 ember a tábor széléhez érkezett, a középső őrváltás elején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket, összetörték a kezükbe lévő cserépfazekakat, ekkor mind a 3 csapat megfújta a kürtöket, bal kezükbe fogták a fákjákat, jobb kezükbe pedig a kürtöket, amelyekkel kültörtek, és így kiáltottak fegyverbe az Úrért és Gedeonért. Mindenki megállt a helyén a tábor körül. Az egész tábor viszont futásnak eredt, és ordítozva menekült. Mert amikor megfújták a 300 kürtöt, az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Menekült a tábor egész Bét Sittáig, Szerédá felé, Ábel Meholái partig, Tabat fölött. Ekkor fegyverbe szólították az izraelieket Naftalitól, Ásertól, egészen Manasséból, és üldözőbe vették Midjánt. Gedeon követeket küldött Efraim egész hegyvidékére ezzel az üzenettel: kerüljetek Midján elé, és foglaljátok el előttük a vízhez, a Jordánhoz vezető utat Bét Báráig. Fegyverbe szólítottak erre Efraimból mindenkit, és ők elfoglalták a vízhez, a Jordanhoz vezető utat Bét-Baraig. Elfogták mindjárt két vezérét, Órébet és Zeébet is, megölték Órébet az Órébsziklánán, Zeébet pedig a Zeébi présháznál ölték meg, majd tovább üldözték Midjánt, Óréb és Zeréb fejét pedig elvitték Gedeonhoz a Jordánon túlra. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban természetesen a mi számunkra ez a történet egy szimbolikus történet. Isten elénk adja, hogy Izraelben, ahol Isten népe egy valódi földi nép volt, és nem pedig egy elsősorban nem egy szellemi nép, az ő harcukon, győzelmükön keresztül mutatja be Isten a győzelmes élet titkát. És ezt kellene nekünk megérteni, mai keresztényeknek, hogy hogy lehet egy mai ember ebben az egyre sötétedő világban győzelmes keresztény ember. Hogyan élhetünk győzelmes hívő életet? Bár most előre bocsátom, amiről majd később fogok beszélni, hogy azt gondolom, ha mi igazán őszinték vagyunk, amikor halljuk ezt a szót, hogy győzelmes keresztény élet, akkor vajon nem pirul el az arcunk? Jeremiásnak azt mondja az Úr, már pironkodni se tudnak. Jó, hogyha legalább mi pironkodni tudunk, és bevalljuk, hogy bizony a mi életünk nem igazán győzelmes élet. Mondom, majd erről beszélni fogok, de most lássuk meg azt a különleges dolgot, amit Isten elvégez itt a szemünk láttára az igéből. Hát először is kettős győzelmet akar aratni az Isten, és kettős győzelmet aratott. Az első győzelem az volt, hogy megígérte Gedeonnak és a hozzá segítségért kiáltó Izraelnek, hogy megszabadítja őket Midján kezéből. Ez volt az első győzelem, amit Isten végre is hajtott, hogy megszabadította őket az ellenségtől. Mi volt a másik győzelem? Az Izrael fölött aratott győzelem. Hogy Isten bebizonyította, hogy nem ti szabadítjátok meg magatokat, hanem én szabadítalak meg benneteket. Ezt meg kellett tanulni Izraelnek. És minden gőgös embernek, hogy saját magát soha nem tudja senki megszabadítani. Csak az Isten tud szabadítást adni. Tehát tulajdonképpen ez a kettős győzelem Midjánt legyőzte, Izraelt meggyőzte. És ez az Isten munkája, hogy valóban a külső világot legyőzi, minket pedig meggyőz afelől, hogy ő a szabadító, és egyedül ő a szabadító. És aki ezt megérti, annak már is ott van a siker lehetősége az életében, mármint a hívő életében. A történet nagyon furcsa, mert ha ezt egy katonai szakember elolvassa, akkor azt mondja, hát ez maga az őrület. Hát már eleve az a 32 ezer ember, aki követte Gedeont, már az is kevesebb, mint egyharmada volt az ellenségnek. Mert 135 ezeren voltak. Tehát nevetséges kisebbségben voltak, egész biztos volt a vereségük, katonai szemmel. Aztán az Úr azt mondja Gedeonnak, hogy sok ez a nép. Mert majd azzal dicsekszik Izrael, hogy a mi kezünk szabadított meg minket. Isten világosan kimondja, hogy senkinek nem adom oda az én dicsőségemet. Mi ne dicsekedjünk, egy test sem dicsekedhet az Istennel szembe. És nagyon komolyan kell lenni, testvérek. A mennybe egyetlen ember se volna, ha az Isten nem adott volna szabadítót. Ha ő meg nem szabadít, egyetlen ember se üdvözül. De most értsétek jól, hogy egyetlen se. A legjobbak se. Hiszen mit mond az ige a legjobbakról? Izrael legjobbjairól. Olyan, mint a tüskebokor. A legjobb is olyan közöttük, mint a tüskebokor. Hát ilyenek vagyunk. Hát az Isten így lát minket, ezért emberi lehetőségünk a szabadulásra, a győzelemre egyszerűen nincs. És aki ezt nem érti meg, az semmit nem ért. És azért hangzik el ilyen csodálatosan ez a történet, ez az ige, hogy lássuk meg, hogy tényleg Isten az, aki szabadítást ad. És ő olyan szélsőségesen bemutatja az ő győzelmét, hogy itt senki nem mondhatta, hogy de hát mégis mi győztük le. Azt mondja, aki fél és retteg, az menjen haza. Hát ha katonákról beszélünk, ha egy katona fél és retteg, az gyáva. Bár bevallom őszintén, hogy amikor hősökről, meg bátrakról beszélnek, akkor az a helyes, még emberileg is az a helyes, ha azt mondom, hogy kicsoda a hős, aki legyőzi a félelmét. De igen, ám csak mi ezt a belső félelmet nem tudjuk legyőzni. És a gyávaság az Isten szemében nagy bűn. Igen. Már nagyon régen, fiatal koromban megdöbbentett, mikor olvasom a Jelenések könyvébe, hogy kik nem mennek be a Szentvárosba, magyarul kik nem fognak üdvözülni. Ki van az első helyen? A gyávák és a hitetlenek. Utána jönnek a paráznák, meg mindenféle bűnök. Az első a gyáva, és sokáig nem értettem, hogy mi ez a gyávaság. Hát testvérek, Jézus világosan megmondja, ki a gyáva. Aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. A gyáva hívő az, aki megtagadja az ő urát, nem, mert erről hallottuk délután. Ugye? Aki nem meri fölvállalni, aki elássa a talentumát, aki nem meri fölvállalni a szolgálatát az Úrért. Tehát Isten elküldi azokat, akik félnek és rettegnek, és ma arra 10 000 ember. Erre azt mondja Gedeonnak az Úr, hát nem tudom, összeszorult Gedeon torka, mikor azt mondja neki az Úr, ez a nép is sok. És akkor azt mondja, vidd le őket a forráshoz, patakhoz, és majd én ott eldöntöm, hogy ki mehet veled, és ki nem. És nem tudom, figyeltek a testőrek, hogy a többség hogyan is ivott. Letérdelt, kezével merített, és úgy ivott. Hát ez sokkal szimpatikusabb. A többi meg lefetyel, mint a kutya. Hát az Úr azt mondja, hogy hát ezekkel szabadíts meg, ezekkel a semmikkel, akik nem érnek semmit. Még az a 300 is olyan, hogy a leggyatrább. Komolyan. És most itt nagyon, nagyon őszintén megállok. Hogy testvérek, engem csak akkor használhat az Úr, ha tudom, hogy teljes haszna vehetetlen vagyok. Miért? Amíg nekem vannak, hogy így mondjam, emberi reménységeim, meg emberi bizodalmaim, meg azt gondolom, majd én, akkor az Úr engem nem tud használni. Ott van Pál apostol. Gondoljatok bele ebbe jól kiképzett zsidó teológusba. Hát a kora igazán művelt ember volt. Görög műveltsége, a zsidó teológiai műveltsége megvolt Pál apostolnak. És mit mond? Különösen a vallási értékekre tekintettel mit mond? A saját vallásáról azt mondta, hogy minden kortársam felett rajongója voltam az én vallásomnak. Egy rajongó, fanatikus, vallásos ember mit mond? Mindent kárnak és szemétnek ítéltem az én Uram Jézus Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért. Na, itt van egy titok. Ha az ember erre el nem jut, hogy ó, hát én művelt vagyok, én tudok, ismerek mindent, nem érez semmit. Csak akkor, ha az Isten kezébe van, ha teljesen rábízom magamat, ha egyedül és senki másban nem reménykedek, csak az én győzelmes Uramba, és tudom, hogy bennem is győzelemre jut, meg tudom, hogy kívül való világban is ő a győzelmes Úr. A benne való bizalom és hit, arról beszéltünk tegnap. Tehát egyszerűen meg kell érteni, hogy csak ő adhat győzelmet, és most ezt tárja elénk ez az egész történet, hogy tényleg csak ő adhat. ő pedig olyan lehetetlen helyzetben ad győzelmet, ami az emberi észre fölfoghatatlan. De látjátok, itt nem fizikai győzelemről van szó. Figyeljetek ezeket a harcosokat. Ezeknek még egy kardjuk se volt. Egy botjuk se volt. Ezek még a kutyát se tudták volna elkergetni. Komolyan. Ott a 300 ember, nincs más, kürt, cserép, fákja. És ennek is megvan ám azért a szimbolikája, hogy Isten ezt adja nekünk, hogy kürtöljünk ebbe a világba, és kiáltsuk, hogy az Úrért, Jézus Krisztusért, és hát hallottuk, reggel halljuk mindig újra és újra az Isten fegyverzetét. Vegyétek fel az Isten fegyverzetét. És eddig milyen fegyverekről hallottunk? Csak védelmi fegyverekről. Isten egyetlen támadó fegyvert adott az ő népének, amiről majd holnap hallunk, az Isten igéjét. Tehát semmilyen más eszközt nem ad az Isten kezünkbe, tehát mi nekünk nem lehetnek ambícióink fizikai, emberi értelemben, mert itt csak szellemi sikon lehet győzni. Hogy is futamodott meg ez a rettenetes nagy tábor? Úgy, hogy Isten retteg és támasztott közöttük, már tegnap hallottuk, retteg és támasztott közöttük, az ő lelke győz. Előttünk megy, teljesen kérteni, hogy előttünk megy. Tehát nekünk csak, hogy így mondjam, mint egy le kell aratni a győzelmet, ő már megverte ezt az ellenséget. Látjátok, Gedeon is így fogalmaz, mikor megértette azt a bizonyos álmot, amiről tegnap szó volt, és leborul. Végre leborul Gedeon, és imádkozik. Hát ez kell az győzelem első lépése, leborulni az Úr előtt, és imádkozni. Aztán azt mondja, keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midján táborát. Hát én nem tudom, mit gondolt az a 300 ember, hát komolyan nem tudom, mit gondoltak magukba, de látjátok, teljesen szellemi dolog. Itt nincs fizikai győzelem. Egyszerűen az Úr megmutatta, hogy ő micsoda hatalmas Úr. A mai igehirdetés címét tulajdonképpen a Jonatán történetéből vettem, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok vagy kevés által szerez szabadulást. Ugye a filiszteusok megtámadják Izraelt, Jonatán apja a király, Saul. Nem mondom el a történetet, mert hosszú, de sok párhuzamot találhatunk ezzel a történettel, főképp az, hogy Jonatán az apja tudta nélkül, felmegy a hegyre, jelet kér az Úrtól, Uram, ha ezek szólnak nekünk, hogy menjünk fel, akkor ez tőled való. Aztán mondják nekik a filiszteusok, jöjjetek ide föl, mondják gúnyosan. És akkor felmegy Jonatán egy szál emberével, és ott azon a helyen 20 filiszteust levágnak. És erre pánikba esnek, és elkezdenek futni. Ugyanezt csinálják, mint itt. Tehát Isten Jonatánon keresztül is, és ott elhangzik, igenis, hogy mert az Úr előtt nincs akadály. Akár sok, akár kevés által szerez szabadítást. És gondoljatok bele, ő egyáltal szerzett szabadítást. Az ő drága fia által. Gondoljunk csak bele adta az Isten a világba az ő egyszülött fiát. Hogyan? Csecsemőt. Az Isten az ő erőtelenségével lépett be, szinte az emberi erőtelenséggel lép be a világba, de nem ez volt az ígéret? Hogy egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, örökkévaló atyának, békesség fejedelmének. Micsoda csodálatos ígéret, és az ő uralmának nem lesz vége a Dávid trónja. Hát ez az Isten ígéret, megszületik a kisgyerek, és ott előtte elhangzik, hogy minden dübörökben menetelő csizma tűzben vettetik, és tűzbe ég el, mert egy gyermek születik nékünk. Tehát Isten belép az ő egyszülött fiával a testi erőtelenségében, a kisded Jézus Krisztusban belép ebbe a világba, és ő győzelemre viszi Jézus Krisztus által. Meghal értünk. Legyőzi a halált. Legyőzi a bűnt és a halált. Megszerzi nekünk az örök életet. Ő egy maga, mert ő a szabadító. Nevezd nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét. És aztán mi, ugye, nagyon sokszor vallásos emberek, tévejgünk mindenféle ösvényekkel, na hát azért nem vagyok én rossz ember, jó ember vagyok, jó cselekedeteinkkel, kivívjuk majd az Isten tetszését. Ezer ötletünk van, hogy hogy lehetne győzelmes életet élni, hogy lehetne elnyerni az Isten tetszését, ez mind nulla. Ezzel semmire nem megyünk, egyedül a Krisztus Jézusban. Ez a győzelmes hit a Krisztus hit, hogy én ő benne hiszek. Tessék csak figyelni, hogy szoktam mondani Jézus, akár a vak Bartimeusnak, a te hited megtartott téged. Milyen hit ez a megtartó hit? A Krisztus hit. Mindig a Krisztus hit. Jézus mindig azoknak mondta, akik őt messiásnak tartották. Hogy kiabált ez a vak ember? Azt mondta, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajta. És erre mondja neki Jézus, meggyógyítja, eredj el, a te hited megtartott téged. Mert hit abban a Krisztusban, abban az egyetlen győzedelmesben. Nagyon kedves történet nekem, mikor Ábrahám alkudozik az Istennel. Sodomáért, a romlott városért, ezt is úgy meg kéne tanulni ettől az embertől, hogy nem a pusztulást kéri. Nem mondja azt, na, itt az ideje, már elpusztuljon az a Sodoma. Olyan sokszor mondják emberek, a múltkor is valaki olyan drasztikusan mondta, na, megérett ez a világ a pusztulásra. Hát tulajdonképpen igaza van, de nekem nem az a dolgom, hogy sürgessem meg, átkozzam ezt a világot, meg kérjem az Isten, végre pusztíts már el őket, mert akkor én is beleesek. Hanem Ábrahám azt mondja, de Uram, hát ha 50 igazat találsz abba a városba, azért az 50 igazért csak nem fogod elpusztítani, még arcátlanul azt is meri mondani az Istennek, hogy hát te, aki igazságos Isten vagy, hát csak nem fogsz ilyet tenni, hogy az igazat elpusztítod a bűnössel együtt. És akkor alkudozik, 45, 40, 30, 20, 10, ugye ha 10 igazat találsz, nem pusztítod el a várost. Ábrahámnak itt elfogyott a hite. Mert az Isten lement az egyik, azért az egy igazért. Az egy igazért megmenti ezt a világot. És ezt kell megérteni a szellemi, a lelki győzelem, és ez ábrázolja ki tulajdonképpen Gedeon. Ki volt Gedeon? Azt mondja, te szabadítod meg. Tehát ő kiábrázolja a Krisztus szabadítását. Ezt kell látnunk ebben a történetben, ez tulajdonképpen előképe a krisztusi győzelemnek. Azon az egyen keresztül szabadítja meg, és itt nincs más lehetőség. Ugye az angyal belekiált a názereti éjszakába, kiknek? A pásztoroknak. Tudjátok, mit mondtak a pásztorokról az írástudók meg a farizeusok? Átkozott ez a nép, mert nem tartja meg a törvényt. A pásztorok egy kirekesztett senkiháziak voltak, mert valóban nem tudták a foglalkozásuk miatt betartani a törvényt, meg azt a rengeteg rendelkezést, amit a nyakukba akasztottak. Erre mit tesz az Isten? Ezeknek a kisemmizetteknek, ezeknek a lejnézetteknek, ezeknek a megvetetteknek hirdeti az ő drága evangéliumát, hogy üdvözítő született ma néktek, aki Úr Krisztus a Dávid városában. Na, ezeket az igéket kell forgatni a szívünkbe, mert ezek olyan drága isteni üzenetek. És látni kell ezt a csodálatos győzelmet, amit Isten adott ebben az egészen elképesztő helyzetben. Igen, aztán megtették, amit meg kell tenni, megfújták a kürtöket, összetörték a cserépfazekokat, bal kezükbe fogták a fáklyát, jobb kezükbe pedig a kürtöket. És egyszerűen itt van a szellemi hatalom. Itt semmiféle fizikai erő, látjuk, semmi. Egyszerűen az az isteni hatalom, ez már egy megvert ellenség. Na most itt jön be az a kérdés, ugye mi beszélünk az ellenségről, mert hiszen szó is volt róla, hogy harc csak ott van, ahol van ellenség. Hát hatalmas ellenség áll velünk szembe. A sátán és az ő angyalai. A világ, és ahogy mondtam, a belső áruló, az én ősi romlott természetem. Ez az ellenség. És ugye ezt az Isten le akarja győzni, ezeket az ellenségeimet. És nem csak egy nép Izrael fölött, de mindegyikünk életében egy győzelmet kéne aratni. Hogy is énekeltük az előbb? Szent győzedelmes élet, amelyből erről fakad. És aztán második verszak. Hogy lehetsz te győztes, kit bűntart fogjaul, ha téged is legyőz a győzedelmes úr? Csak összetörni enged, bűnös, gonosz szíved, és a győzelem a tiéd. Tehát tulajdonképpen ez a győzelem titka, hogy én engedjem összetörni az én bűnös, gonosz szívemet. Hogy lehetsz te győztes, kit bűntart fogjaul, ha szabadító megszabadít? Milyen gyönyörű dolog. És ő megszabadít. Aztán de látjuk azt, hogy ebben a furcsa ütközetben, ebben valami egészen elképesztő az, hogy ilyen hatalma van az Istennek. Ott van 135 ezer ember, és ő csak annyit mond, hogy legyőztem, kezedbe adtam, és akkor kész. Igen, ez így van. És mi is az Isten harcmodora? Tessék megfigyelni. Egymásnak fordította a fegyvereiket. Tulajdonképpen ez megy a szellemi világba. Körülvesz bennünket egy hihetetlen szellemi hatalom, ellenség vesz bennünket körül. És tessék csak megfigyelni, az élet minden szférájában. A tudománytól a művészetekig minden képes démonizálódni. Komolyan. És mindent az ördög kezébe tud venni. Aztán az Isten szembefordítja ezeket a fegyvereket. A filozófia, ideológiák, vallások, mindenféle tévejgés. És az Isten szembefordítja ezeket, és megveri az egyiket a másikkal. Hogy micsoda szellemi hatalom. Mondok egy modern példát, ami hasonlít ehhez. Hát ha valaki ismeri a II. Világháború történetét, akkor valami nagyon furcsa dolog történt, amikor ugye a brit expedíciós hadsereg, amely több mint 360 valahány ezer tagot számláló kontingens volt Franciaországban, Normandiában. Aztán jöttek a németek, bolondá tették őket, kikerülték a Maginot vonalat, egyszer csak azt vették észre az angolok, meg a franciák, hogy be vannak kerítve. Végük van. Na most ugye ez a furcsa helyzet, ez megrettentette az angolokat. Teljesen kétségbe estek, hogy most ott veszik 360 ezer felfegyverzett katonájuk. Semmi emberi megoldás nem volt. Egész beszorították őket a németek Dunkernél, és látták, ugye Churchill is látta, hogy végük van. Erre mit csinál Churchill? A nagy realista politikus mit csinál? Kihirdetik, hogy vasárnap minden templomba könyörögjenek, kiáltsanak az Úrért, hogy szabadítsa meg őket. Na de hát hogy lehet? Hát ez képtelenség. Jönnek a német hadosztályok, lefegyverzik őket, és testvérek, katonai szakértők azt mondják, ha akkor Hitler egy lendülettel átment volna, tudjátok hány harckocsija volt Angliának? Még 100 darab se. Egy lendülettel elfoglalhatta volna Angliát. Azt mondja Churchill, hát kiáltsatok az Úrhoz. Hát kiáltottak. És mi történt? Hitler maga leállította a hadműveleteket. És utána nem tudta megmagyarázni a tábornokai, őrjöngtek. Nem tudta megmagyarázni a tábornokainak, hogy miért csinálta. Értitek az Isten hatalmát? Hát ő neki egy Hitler is semmi. Meg ez az egész föld semmi, meg maga a sátán is semmi. És nem hisszük. Azért fontosak ám ezek az események, és látjátok, a világtörténelem ezt nem érezi ki, pedig ez pontosan így történt. Ez az a bizonyos Dunkern, amikor teljes volt angélvereségé, tulajdonképpen sakmat volt. És maga Hitler állította le. Tehát ugyanaz történik, mint itt. És ez a szellemi hatalom, Isten. És ugyanúgy le tud állítani engem is, amikor bolondokat gondolok, vagy olyat akarok tenni, amivel őt megbántanám, vagy olyan harcmódot akarok használni, amelyik biztos vereség és csőd, és akkor le tud engem állítani. Mert tud szólni hozzám. De engem ugye hogy állít le meg téged is? Az igével. Mert nekünk tud szólni. Tud velünk beszélni. Ránk olyan csodálatos hatással van az ige, ha odafigyelünk, ha engedelmeskedünk neki. Tehát látni kell Isten, mindenható Isten, és ővé a győzelem. És amikor mi most látjuk ezt a világot, hát ugye azt gondolom, aki figyeli a világpolitikát, de ezen belül figyeli a szellemi áramlatokat. A szellemi áramlatokat, ha valaki figyeli, akkor azt mondhatnánk, hogy nekünk most végünk van. Akkor nekünk végünk van. De el ne hidd. Mit mondott az Úr Jézus? Hogy az ő egyházán a pokol kapui se vesznek erőt. Egyik egyház is megdőlhet, meg a másik is, de a hívő nép soha. Amikor a végső nyomorúság lesz, akkor is mit tesz az Úr? Elragad bennünket, illetve azokat, akik majd ezt megérik. Tehát az övéit nem fogja hagyni, és győzelemre juttatja. De nagyon vegyük komolyan, hogy itt ne emberi erőket mérítsgéljünk, mert akkor végünk van. Egyébként engem mindig ezt tett bátorra. Mert alaptermészetem szerint én is egy ilyen meghunyászkodó gyávalak lennék, de az Úr azt mondja, hogy nem, gyermekem, a győzelem az enyém. Te csak nézzél rám. És ezt kell tenni, csak őre nézni. És a győzelem a miénk. És ne hátráljunk meg soha, hanem értsük meg éppen ebből a történetből, hogy mennyire csodálatos győzelmet tud adni Isten. Egyébként visszatérve egy kicsit a gyávákra, hát nagyon, hogy mondjam, ma szinte egy, már a férfiaknál is egy elfogadott alapmagatartás, hogy ha valaki gyáva. Még Petőfi azt írta, hogy akinek drágább rony élete, mint a hazabecsülete, ugye még ő is azt mondta, tehát még világi emberek is a bátorságot, a kiállást, az emberi értékekért még hősi dolognak tartották, ma már csak az egyéni érdek. Az egyéni érdek. Az élvezeteim. Én és én. Ez maga a vereség. Egy hívő ember számára. Itt csak rólunk van most szó, tehát nem a világról beszélek, hanem Isten népéről, és látjátok, micsoda csodálatos győzelmet lehet aratni. De hadd idézzek most valamit, hogy lehet egy vallásos, Krisztus követő embernek pokolra jutni. Tessék meghallgatni, jobb, ha nem én mondom el, hanem fölolvasom Jó Sándor egyik igehirdetéséből. Ki hitte volna Júdásról, hogy ilyen mélyre zuhan valaha? Ki gondolta volna ezt akkor, amikor ott járt ő is a mester nyobámba? Annyira beletartozott a tanítványi közösségbe, hogy még külön megbizatása is volt. Ő volt a pénztáros. A közösség nevében ő gyakorolta a szegényeket megsegítő szeretett szolgálatot. A legszükségesebb holmik beszerzését. Ki merte volna elképzelni, hogy ez a tanítvány, aki ilyen fontos pozíciót tölt be a többi között, ez lesz az áruló. Lám ezen a végzetes estén is ott ül szembe az Úrral, egy asztalnál vele. A kezéből kapta a falatot, s íme ezt olvassuk. Az pedig miatt a falatot elvevé, azonnal kiméne vala, pedig éjszaka. De milyen sötét éjszaka! Szájában még ott van a Krisztustól kapott falat, s ő már a legsötétebb és legrettenetesebb úton van. Egyedül, útban, a pokol felé. Tudjátok, mit jelent ez? Azt, hogy nem elég csak templomba járni, úrvacsorát venni, együtt lenni Krisztussal, megbizatást vállalni az ő közelségében, imádkozni, Bibliát olvasni, és itt a csattanó, hanem a szívbe be kell fogadni őt. Hanem a szívbe be kell engedni őt, és uralma alá is oda kell adni az embernek magát. Ez a fontos, mert ezt nem tette meg Júdás. Sokáig együtt lenni Jézussal, és nem dönteni, nem meghódolni előtte, ez nagyon veszélyes játék, amely végzetes lehet. Igen, az embert megrettentik ezek a szavak, bár megmondom őszintén, hogy ebben sokkal több a biztatás, mint amennyi a rettentés. Hát először is azért, mert ez nem Júdás végzete. Én többször elmondtam már, ezt jól tessenek most megfigyelni, mert sokan úgy gondolkodnak, hogy szerencsétlen Júdás, meg a Pilátus, meg a főpap, hát ezt osztották ki, ez volt az ő sorsuk, ezt végre kellett hajtani. Nem igaz. Hát ne gondoljátok, Isten megírja a nagy drámát, aztán kiválogatja a szereplőket, azok eljátszák, ha akarják, ha nem. Hát aki így gondolkozik Istenről, az meggyalázza őt. Neki nem kellett kiválogatni se Júdást, se Pilátust. Ha én Pilátus helyébe lettem volna, ugyanúgy viselkedtem volna. Persze nem vagyok hívő. Ugyanúgy viselkedtem volna. Mert mindenki a maga bőrét menti, nem? Én is azt mentettem volna. Tehát egyszerűen értsük meg, hogy Istennek nem kellett kiválogatni. És mi van ebben nagyon gyönyörű ebben a történetben? És attól még rettenetesebb. Ha valaki ismeri a zsidó szokásokat, ezen a húsvéti vacsorán, ez egy szertartás volt, hogy a fiúnak, a nagyfiúnak meg kellett kérdezni az apját, hogy mit ünnepelünk. Erre az apa elmondta, hogy szabadította meg őket az Úr Egyiptomból. És hozzá tartozott, hogy az apa bemártott falatot adott a kedvenc fiának. Mit tett Jézus? Azt mondta, Júdás, téged szeretlek. Erre ellökte Jézus kezét. Ezért ment a pokolba. Mert a kinyújtott kegyelmet ellökte. Hát ezt ne tegyük. Ezt ne tegyük. Ez az egyetlen borzasztó dolog, ha ő felkínálja a kegyelmet, mi meg eltaszítjuk az ő drága kezét. Tehát ezek a dolgok azok, amikre Isten nagyon komolyan figyelmeztet bennünket, és azt mondtam ebben a történetben, az a szép, hogy ilyen a mi Urunk. Ilyen a mi Urunk. Hát miért nem rúgta ki Júdást a pénzkezelésből? Miért nem rúgta ki? Azért nem rúgta ki, mert várta, hogy Júdás megtérjen. Várta, hogy odaálljon eléje, és azt mondja Júdás, Uram, loptam a közös pénzből. Azt hiszitek, ma nincs ilyen. Volt, már nagyon régen történt, mikor egy prezsüter eljött hozzám, és megvallotta, hogy ő lopott a gyülekezet pénzéből. Sírva, zokogva vallotta meg. Hát ez a megoldás. Ez a megoldás. Hogy bizony, bevallani. Nem rejtegetni, bevallani, Isten előtt bocsánatot kérni, és a győzelem a tiéd. Mert ez a csodálatos győzelem a személyes életünkben a bűn fölött nem takargatni. Bevallani, letenni. A szabadító drága Úr kezébe. És csodálatos a szabadítás, és csodálatos a bocsánat. És ez az a győzelem, ami a személyes életünkben, és a gyülekezeti életünkben, az egész életünkben olyan meghatóan gyönyörű. Nagyon gyönyörű. A mi Urunk viselkedése, cselekedete, mindent. De még egy dolgot szeretnék példaképpen felolvasni, ami engem nagyon-nagyon megrendített és meghatott is, mert milyen a mi Urunk? Hát Én ezt már tavaly is felolvastam a testvéreknek, csak azért olvasom föl, mert annyira fontos, hogy megértsük ezt. Elmondja Wilhelm Busch, hogy hát letartóztatta a gestapó. A hite miatt. Azért tartóztatták le, mert a bizonyos Wegle házba, tehát az esseni evangélikus gyülekezet ifjúsági házába 7-800 fiatal járt. Azt mondja Wilhelm Busch, ha öregasszonyok klubja lett volna, akkor a nácik nem törődtek volna vele, mert ez önmagától is kihal. De 7-800 fiatal irritálta őket, és ezért letartóztatták. És akkor az ember azt gondolja, hogy hát az Úr Jézus az ő drága mártírját, aki az ő nevéért, az őért végzett szolgálatáért, most megsimogatja, megdicsőíti. Hát aztán azt írja Wilhelm Busch, amikor letartóztatták, miért a környezetem elcsöndesedett, Isten beszélni kezdett, átvizsgálta egész életemet. Elővett minden gőgöt, tisztátalanságot, hazugságot és szeretetlenséget. Németország legnagyobb evangélistája életében, ilyen dolgok. És most akarok visszatérni oda, hogy amire emlegettem az elején, hogy hát azért pirul az arcunk, mikor azt mondjuk, hogy győzedelmes hívő élet. Emlékszem, Liza néni olyan sokszor mondta, különösen ott a belső körbe, hogy a hívő életem merő szégyen. És engem annyira szívben markolt ez akkor, mert ismertem az ő életét, hát akkor az enyém. Most tessék megfigyelni, mert aki becsületes keresztény, még azt is tudom, hogy akik nem újonnan született keresztények, azok között is rengeteg becsületes keresztény volt, mert én emlékszem, még meg se tértem, de abban a tekintetben becsületes voltam, hogy igyekeztem az ige szerint élni. Hát nem tudtam. Bukás, bukás után. Ezt az ember megtér, új életet kap, és akkor a hívő azt gondolja, hogy most már minden sinem van. Megoldottak a problémáim, itt most már célba értem, itt már minden megoldódott. Erre mit tapasztalunk? Azt tapasztaljuk, hogy mintha semmi se oldott volna meg. Ugyanúgy jönnek a kísértések, kívánságok, vágyak, testi dolgaink, önzés. Hát akkor hogy van? Akkor nem születtem olyannal? Akkor ez az egész hívő élet nem is ér semmit, ezt csak kitaláltuk. Ez nem is működik. Hát Isten őrizzen, hogy így gondolkozunk. Hát Isten őrizzen, hogy így gondolkozunk. Hát merő szégyen az, hogy megbukok, merő szégyen az, hogy tisztátalan gondolataim vannak, merő szégyen az, hogy gőgös vagyok, ahogy itt mondja, merő szégyen az, hogy engedetlen vagyok, hogy önfejű vagyok, hogy lusta vagyok, ez mind óriási szégyen egy hívő életében. Na de akkor, hogy lehet ebből győztes élet? Hát testvérek, az a baj, hogy mi hívők is visszacsúszunk abba, de figyeljetek meg a saját életeteket, mert engem a Szentlélek mindig tetten ér. Hát nem veszed észre, hogy megint magad fújod a szelet? Hát nem veszed észre, hogy megint te akarod csinálni? És akkor megszégyenülök. Persze, és ezért bukunk meg. Mert nincs győzelem Jézus nélkül. Hát nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És akkor ezt olyan jól tudja a hívő, aztán mégse úgy csináljuk. És elővesszük a régi élmünket, sőt, nem is vesszük elő, mert de nem vesszük elő, hanem jön az magától. Előtolakszik. Az ördög meg kihasználja. Na és akkor adjuk fel. Isten őriz. Mert tényleg lehet győztes életet élni. És olyan sokszor átélem a győzelmet. És most mondjátok meg őszintén, nem csodálatos győzelem az, mikor az ember a megkötözöttségeiből megszabadul, és többet nem uralkodik rajta. De hát mindenen menjünk végig, és mindent tegyünk az Úr kezébe, és mindenből kérünk szabadulást. Aztán rájöttem, és van valami nagyon-nagyon sunyi dolog bennünk, hogy vannak dolgaink, amivel úgy vagyunk, hogy hát jó Úr Jézus, ezt azért ezt úgy szeretném megtartani. Ebben ne avatkozzál bele. Ezt ugye persze a jövő ilyet még gondolatban sem mer megfogalmazni, de ott van, mert a Szentlélek tetten él engem, és látom ezt a sunyiságot magamban. Mert mindig azt hiszük, ha azért valamit mi birtokolunk, meg valami fölött mi rendelkezünk, hát azért mégiscsak az egy kicsit... Nem, testvérek, nem. Ez nem szabad csinálni, és ezért azt mondja Wilhelm Busch-nak is az úr, hogy átvizsgállak. És akkor így folytatja. Egyszer csak észrevettem, hogy Isten haragszik. Az ő drága mártír szolgájára. Isten haragja, mondja a Biblia, felgerjed, lángol az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen. Ez a német fordítás. Isten haragja lángolt a cellámba. Ha bennetek olyan gondolatok támadnak, hogy az Isten beszélni akar veletek, többnyire elszaladtok. Moziba mentek, vagy más módon kezdtek nyüzsögni. A börtönből nem lehetett elfutni. Abban az órában az volt a hátborzongató, és ugyanakkor az áldás is, hogy Isten kijelentette, ezt akarom megbeszélni veled. Azt, hogy bűnös vagy. Hogyan egy hívő lelkét bűnös? De mennyire? Cseri Kálmánnak egyszer hallgattam egy ige hirdetését. Elmondta az ige hirdetésben, hogy meghívták egy faluba férfi biblia körre. Aztán beszélt a bűnről, és egyszer csak az egyik presbiter oda bökött neki, na és tiszteletes úr, maga hogyan tértek, és milyen bűnökből tért meg? És akkor azt mondja Cseri Kálmán, hogy pironkodva elmondta a nem szalonképes bűneit is. Aztán mikor ment haza a vonaton, akkor azon gondolkodott, hogy uram, miért engedted meg ezt a szégyent? És akkor ő így fogalmazott. Mert tudni akartam, hogy az igazak helyén ülsz, vagy a bűnösök helyén. Nem tudom, értitek-e. Tudnék, az igazak helyén nincs kegyelem. Ott igazság van. A bűnösök helyén ott a kegyelem. És mikor állhatok én föl a bűnösök helyéről? Hát soha. De hát akkor én örökké rászorulok a kegyelemre? Igen. Ne szégyeljük. Gyönyörűséges dolog az, hogy én az ő kegyelméből élek. Az én drága Uram kegyelméből élek. Ne szégyeljük, sőt, ez az egyetlen győzelem, értitek? És ezért mondja, hogy meg akarom veled beszélni, hogy bűnös vagy. Ma már tudom, milyen lesz az ítélet napja, amikor Isten odaveti életedet a lábad elő. És a bűneid ott lesznek befedetlenül. Ne téveigjetek, Isten nem lehet megcsufolni. Én abban a helyzetben megtanultam, mi a pokol. A pokol az, hogy az ember mindörökre Istennek ez alatt a haragja alatt marad. Azt nem tudom, milyen a pokol képe, de az igen, hogy ott az ember Istentől elvetett, kitaszított. Megismertem az Isten előtti félelmet, ezért veszítettem el azok előtt a nevetséges SS figurák előtt a félelmemet. Rettegtek már valaha Isten előtt? Ennélkül el sem... kezdhettek a valósággal szembenézni. A Szent Isten lát bennünket. Itt van körülöttünk. A parancsait nem lehet egyszerűen a lábbal taposni. És itt megállok megint egy pillanatra, mert testvérek, a szívem összeszorul, mikor jönnek 20 éves fiatalok, és próbálják mentegetni azt, hogy ők pornót néznek. Hívők, próbálják mentegetni. Hát de miért? Hát miért akarom én azt mentegetni? Hát ragaszkodok ahhoz a mocsokhoz. Hát ezek szerint. Vagy csak ahhoz ragaszkodok, hogy ne üssék rám a bűnös bélyegét. És akkor itt a csatlanó, mert hála az Úrnak nem így végződik a történet. Mikor aztán úgy éreztem, hogy végem van, elveszett vagyok, akkor jött Jézus, és megmutatta kezét a sebb helyekkel. Egyszerre megértettem. Amit kint a szabad életben mindig is tudtam, ő hordozta el bűneimet, békességem büntetése rajta van. Ő tesz Isten előtt igazzá, Ő a mi békességünk. Értitek, milyen gyönyörű ez? Nem kell nekünk mosakodni, meg átülni az igazak padjára, mert én már főhívő vagyok 50 éve. Jaj! Ez a legborzasztóbb gondolat. Én most is nyomorult bűnös vagyok. Mikor Luther haldoklott, tüdőgyulladásban halt meg, aztán magánál volt, megkérdezték a vele lévő lelkész testvérek, na Márton testvér, most hogy akarsz megállni az Isten előtt? És akkor le is írta, hogy nyomorult, bűnös vagyok, és mint koldus akarok megállni az Isten előtt. Hát erről van szó. Mert nekik jár a kegyelem. Akik megmosták és megfehérítették ruhájukat a bárány vérével. Ezért érkezik Jézus hozzád. Mikor kétségbe ejt a törvény, mikor a törvény szigora összetör, mikor az Isten haragja alatt vagyok, egyet tegyünk, nézzünk fel Jézusra. Nézzünk fel Jézusra, és minden megoldódik. És olyan drága dolog ez, higgyétek el, és ez az igazi győzelem. És ez a ezt a győzelmet soha senki nem veheti el tőled. Ugye, most mondjuk egy lelkésznek, vagy tényleg egy idős hívő testvérnek, hogy mondjam, talán megalázó kezdő hívők előtt azt mondani, hogy hát, drága testvérem, én is éppen olyan nyomorult, bűnös, kegyelemre szorult ember vagyok, mint te. Lehet, hogy én ma tényleg az atya korba vagyok, ahogy János apostol mondja, írok nektek gyermekek, ifjak, atyák, mert igenis fejlődni kell a hitben, és lehet, hogy valóban az atya korba vagyok, és győzelemre halmozhatok, hát igenis, hogy van győzelem, mert igenis, hogy van, én is átélem újra és újra, de csak ő tud győzni, nem én. És ez a győzelem, ez elég az örök életre, mert mi is az evangélium? Hát a kegyelem. Az, hogy a bűnösnek van kegyelem, ez az evangélium. Bűnös vagyok, de van bocsánat, bűnös vagyok, de van kegyelem, és van örök élet. És Jézus mindig, mit mondott? Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívogassam. Az igazak majd odaállnak az ítélet elé. Hát hiszen, ha valaki azt mondja, Uram, nekem saját igazságom van, akkor az álljon oda az Isten ítélete elé, csak nem ajánlom neki, mert nem fog tudni megállni. Mert ez kevés. És olyan drága dolog ez, hogy akkor hogy lehet győzni? Így, ahogy Gedeon győzött, hogy ő tulajdonképpen semmit sem csinált. Tulajdonképpen nem csinált semmit, csak egyszerűen kiábrázolta, hogy most itt vagyunk. És a győzelem bekövetkezett. És olyan szomorú a befejezés, csak azért említem meg, mert Gedeon, aki átélte ezt a csodálatos győzelmet, iszonyon megbukik. Mikor azt mondják neki, fölkínálják neki a királyságot. Akkor legyél te, megszabadítottál bennünket a Midian kezéből, legyél te a királyunk, meg a fiaid és unokáid uralkodjanak rajtunk. Ezt a kísértés elutasítja. Aztán jön a következő kísértés, ami már nem az emberektől jön, hanem az ördögtől. Vallás vezető akar lenni. Elkéri az aranyat, a fülbevalókat, 28,7 kiló aranyat gyűjtenek össze, és mit csinál? Elfódott önt belőle, és így mondja az ige, és ott paráználkodott Izrael. Ezt csak azért mondtam el, mert ez ilyen embereknek szól, mint én vagyok, hogy soha ne gondoljuk, soha, hogy én valaki vagyok. Mi a Krisztusban vagyunk valakik. Mi a drága úrunkban, a mi méltóságunk, hogy az ő gyermekei vagy. Ez a mi méltóságunk. És ennél szebb nincs is, ennél gyönyörűségesebb nincs, és ennél boldogabb nincs. És olyan sokszor látom, hogy igazán az Úrnak nagy gyermekei, vezető emberek egyszer csak megbicsaklanak az életük folyamán, mert a hatalom, A hatalom megszédít bennünket. És ezt is mindig le kell tenni, hogy semmi vagyok, Uram. Minden a tiéd. És ez a semmi, ez a senki, mégis, gondoljatok bele, hogy milyen fantasztikus, mikor belegondolsz, hogy tulajdonképpen én semmi vagyok. És akkor sokszor ilyen szélsőséges hívők azt mondják, hogy hú, hát te semmi vagy, egy nulla vagy, nem igaz. Tudod, mit érsz? Az Isten a legdrágábbat adta, oda érted? Értitek ezt a méltóságot? A legdrágábbat. Az ő drága fiát adta, érted? Váltott meg. Bűnből, kározatból, örök halálból. A fiát adta, érted? Ez a mi méltóságunk. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta, Isten gyermekei legyen. Most miért akarok én ennél többet? Semmiképpen ne akarjunk többet. Tényleg megkísért bennünket, ige hirdetőket ám az ördög, nehogy azt higgyétek, hogy nem. Nehogy azt higgyétek, hogy nem. És ezt tudatosan, mint minden kísértés, tudatosan meg kell tagadni és odavinni Jézus Krisztus elé, az ő láb a keresztje alá, és kérni az ő szabadítását. Igenis. Minden dicsőség vágytól, minden gőgtől, minden beképzeltségtől, ez nagyon fontos tudni. Persze nektek is hívőknek. És akkor ott a győzelem. Imádkozzunk. Drága Úrunk, bocsáss meg, hogy mi a lelki dolgokban be tudunk sötétedni. Sokszor a megtérésünk idején olyan világos minden. Gyermeki örömünkben, boldog, megtért életünkben olyan egyszerű minden és olyan világos. És bocsáss meg, hogy sokszor mi hívők megnövünk saját szemünkbe, és akkor leszünk igazán kicsivé. Könyörgünk, hadd maradjunk mi valóban ott, mindenkor a bűnösök padján, kegyeremre szorultak helyén, és akkor milyenk a győzelem, milyenk az üdvösség, az örök élet, és mindenek fölött te magad, Úr Jézus. Köszönjük ezt a drága ígét, amiben felmutattad, hogy te viszed győzelemre a tieidet. Te mutatod meg a te hatalmadat, erődet, és legyen ezért tied a dicsőség és a hála. Amen.